Drága testvéreim, kedves vendégeink, kedves hallgatók, akik az interneten keresztül követitek ezt az adást, Isten szól a ti szívetekhez. Mindig, nem csak most, mindig, de most van egy alkalmatok arra, hogy megnyissátok a szíveteket, megnyissátok a fületeket, és meghalljátok azt, amit nektek mond. Nem engem kell, hogy hallgassatok, hanem azt, amit Isten mond a szíveteknek. Ez az alkalom kicsit lezárása annak a sorozatnak, amit egy pár hónappal ezelőtt kezdtem, Élő kövek, élő templom címmel. Mindig összekeverem, hogy melyik van a sorrendben, élő templom, élő kövek, mindegy, nem ez a lényeg. Az egyházról beszéltem az elmúlt időszakban, és most is erről fogok beszélni. Témám cím a győzedelmes egyház. Elég sok mindenről beszéltem így az elmúlt időszakban, főleg olyan dolgokról, amikről talán eddig nem, de egy korábbi sorozatban már beszéltünk Krisztus testéről, beszéltünk arról, hogy működik ez a test, szellemi ajándékokról beszéltünk, de előző alkalommal szerettem volna felvillantani egy kicsit a nagy képet, hogy hová vezet, mi Istennek a végső célja az egyházzal, miért vagyunk itt, miért vagyunk közösségben egyáltalán egymással. Nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy van erre most válaszotok. Miért? A szeretet. Így van. És egy kicsit bővebben kifejtve, azért, mert Isten mindig is ezt akarta. És mindig is ezt fogja akarni. Hogy szeretett közösség legyen az ő teremtményei között. Erről szól minden. És a mai alkalommal kicsit közelebb akarom hozni ezt a témát. Hogy akkor most, itt, mi a csodát csinálunk? És egy olyan dologgal kezdeném, ami számomra legalábbis meghatározó volt nagyon sokáig a keresztény életem elején, meg még nagyon sokáig. Lehet, hogy tinektek is meghatározó volt, és talán még most is az, és ezért szeretném ezt a dolgot ezt felvetni, hogy akkor hogy is vagyunk az egyházzal, vagy a mi egyházunk. Én ezt most így fogalmaztam, hogy mi egyházunk, vagy a mi házunk. Érdekes. Szóval ez az ige, vagy ez a gondolat, ami nagyon meghatározó volt számomra mindig is, hogy miért is vagyunk mi együtt. Nem mi, hanem úgy egyáltalán. Miért vagyok egy közösségben, amikor megtértem, amikor belekerültem egy keresztény közösségbe, akkor miért vagyok én ott? Mit csinálunk mi? Mi a célunk? Mi a hivatásunk? Mi a küldetésünk? Ugye maga Jézus meghatározta a küldetést, ezt hívják a nagy misszió parancsnak, van egy ilyen jó kis teológiai szakszavak, ez a nagy misszió parancs néven ismeretes, veretes teológiai könyvekben. Szóval Máté 28:19-20-ban nem fogom az egészet felolvasni, és most tényleg ne úgy vegyétek, hogy akkor most kivágok az igéből egy-egy dolgot. Most nem a teológiai részére akarok fókuszálni, hanem arra, hogy mit csinálunk. Miért vagyunk együtt? Figyeljetek, mennyit van Jézus. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Most tényleg a teológiai részét kivágtam belőle, csak azt, hogy mit kell csinálni. Csak erre fókuszáljunk, segítek. Szóval ez Jézus parancs, ez kétségtelen. Egyébként a táborban majd erről lesz szó, hogy ezt hogy fogjuk csinálni. De most egy kicsit berzenkedek ezzel a gondolattal, jó? Most a másik oldalt akarom megpendíteni, hogy akkor hogy igen, meg hogy ne. Inkább az, hogy ne. Aztán majd a táborban foglalkozunk azzal, hogy igen. Na, ez a misszió parancs, de hogyan értjük? Nem tudom, ti hogyan értettétek ezt korábban, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mit tapasztaltatok ott, ahol voltatok, abban a közösségben, vagy ahol megismerkedtetek ezzel az igével először. Hogyan értették ezt? János frusztráltnak érzi magát, amikor erre gondol. Aztán...
Én örülök, hogy annak vége.
Örülsz, hogy annak vége. De minek? Minek? Mit? Mi volt ez? Hogyan szűrődött le ez a gyakorlatban? Emberi cselekedetként, ami mire irányult? Tíz parancsolat megtartása szerintem, Rudi, ő közelebb van. Mondjad? Tagokká tenni. Ho-ho-ho. Hallottátok ezt az eretnekséget? Tagokká tenni. Volt ki az, aki volt olyan egyházban, ahol igazából erről szólt, hogy tag, egyház tag legyen, a mi egyházunk tagja legyen? Ha? Én voltam. Most ez csúnya lesz, ez tudom, ez nagyon gonosz, de most csináltam egy átírt változatot a Máté 28-ba, egy KT 28-at. Menjetek el azért, és tegyetek a ti egyházatok tagjává minden embert, megkeresztelve őket, mindannak elméleti elfogadására tanítsátok őket, ami a ti egyházatok tanít. Ki az, aki ezt tapasztalta már, hogy ez így működik? Ez az értelmezése. Aha. Látom, azért lógnak a kezek a magasba. Elég sok helyen. Fura, nem? Mintha Jézus nem egészen ezt mondta volna. De hogy ezt nem csak én találom ki, tehát most tegyük félre a gúnyt meg a fricskát. Ezt nem én találtam ki, hogy így fogják érteni ezt a parancsot. Ezt már Pál apostol megmondta. Apcsel 20-30-ban. Sőt, közületek is támadnak férfiak, a közületek azok. Milyen csoportnak neveznétek a közületeket? Keresztények. Keresztények. Tehát közületek is támadnak férfiak. De lesznek olyan keresztények, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a tanítványokat. Tehát ez az, amiért mondtam, hogy ez a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk. Utánunk gyertek, nálunk legyetek egyháztagok. A mi fonák dolgainkat fogadjátok el, mert Pál apostol ezt fonáknak nevezi. Már ami magam után von, az fonák. Az nem egyenes, az nem tiszta. Na nézzük tovább. Említettétek, talán Maria említette, hogy programokról szólt. Erről is beszél Pál apostol. Mert abban az időben is ugyanez megvolt, tehát nincs új a nap alatt. Tehát amit most tapasztaltok, az régen is volt. Korintusi gyülekezetben is ugyanezt csinálták, a programokat csinálták. 1 Korintus 13-ban ezt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok is, minden titkot és minden tudományt ismerek is. És ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom minden vagyonomat is, testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Na hát ez gyakorlatilag mindent lefed, amit csinálni lehet. Nagy megnyilvánulások, erők, profétálás, tanítás, beszéd, okosságok, filozófia, jótékonykodás, minden. Tehát amit keresztények úgy ki tudnak tűzni a lobogójukra, hogy valamit letettem az asztalra, az minden itt van. Tehát mindent lehet csinálni úgy, hogy nincs benne szeretet, nem jó a motiváció, üres. Üres az egész, egy nagy lufi, ami ki fog pukkadni. Mert se ki fog pukkadni a végén. Csak nem kell megvárni. Szóval lehet programokat csinálni tartalom nélkül. Sőt, lehet egyházat csinálni Jézus nélkül. Azt mondja Jézus, nem, most nem Jézustól idézek, elnézést, az a legvégén lesz, az apostolok már, amikor Jézus létrehozta az egyházat. Az egyházat, mert abból csak egy van. Nagyon érdekes, mert az Ószövetség megjövendölte ezt, hogy az emberek próbálnak házat építeni Istennek. És erre hivatkozott egyébként István diakónus is, amikor megkövezték, azt mondta Apcsel 7.48-49-ben, idézve a proféciát, de a magasságos kézzel csinált templomokban nem lakik, ahogy a proféta mondja, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolja, milyen házat építhetnétek nekem, mondja az Úr, vagy melyik lehet az én nyugalmam helye? Ez egy érdekes kérdés, melyik egyházban lakik Isten? Mert lehet, hogy akkor azt mondod, hogy nem a templomban lakik, de hát a mi egyházunkban van itt Isten. Nem fizikai templomban, de a mi közösségünkben, a mi egyházunkban, a mi felekezetünkben. Na melyik ház, vagy melyik egyház képes befogadni Istent? Már úgy, hogy befogadni, bedobozolni, bezárni egy dobozba, úgy befogadni.
Egyik se.
Sőt, elmondom nektek azt, nem én mondom nektek, majd olvassátok el magatoknak, Akcsán 4.11-ben az apostolok mondják meg. Szintén profécia. Hogy ottól Isten megpróbálják bedobozolni és kisajátítani, ők valami mást építenek. Azt mondja, ez az a kő, amelyet ti építők megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Tehát ti építők, ti mit építetek egyébként? Ezt maga Jézus megmondta. Máté 23.38-ban, íme pusztán marad a házam. Ezt mondta? A házatok. Az a ti házatok. Azt ti építettétek, az a ti házatok. Ez nagyon érdekes. Ez azért fontos ez, mert arról beszélünk, emlékezzetek vissza, hogy mit keresünk mi itt, egy közösségként. Vagy mit keresnek mások? Miről szól egy közösség? Tehát az világos, hogy nem arról, hogy Istent kisajátítsuk. Vagy hogy felépítsünk valamit magunknak. Tudom, ezt már többször idéztem, de ez egy kedvenc proféciám az Isten egyházáról. Zakariás könyvében, több fejezetben is van erről szó. Negyedik fejezetben ezt mondja, ő így felelt nekem, ez az Úr beszéde Zerubbábelhez, nem erővel, sem hatalommal, sem programokkal, sem tanításokkal, sem emberi ügyeskedéssel hozzátehetném, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregek ura. Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt. Zerubbábel itt nyilván jelképes, Jézus Krisztusnak a jelképe. A hatodik fejezetben van egy másik profícia is róla. Így szólj neki, azt mondja a seregek ura, íme egy férfi, akinek Sarjadéka neve, mert kihajt a helyéről, és ő építi fel az Úr templomát, mert ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy lesz a méltósága, a trónra ül, és uralkodni fog. Mellette pap is lesz a trónon, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Hát ki az, aki az atyával együtt békesség tanácsában ül a trónon, királyként és papként? 110. Zsoltárból meg zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy ez a Melkisédek rendje szerinti főpapunk, Jézus Krisztus, aki az atya jobbjára ült. Ő az, aki elkezdte fölépíteni az úrházát, és ő az, aki be is fogja fejezni. Nem a ti építők, a ti házatokat. Akármelyik házról is, vagy egyházról is beszéljünk. Úgyhogy ezzel le is tudtuk a mi egyházunkat, mert nekünk nincs egyházunk. Jézusnak van egyháza. És azt ő építi fel. Köszöni szépen, ő ért hozzá, és meg is tudja csinálni. Elkezdte, és be is tudja fejezni. Na nézzük akkor ezt a házat. Először is azt mondja, hogy az ő szellem által csinálja ezt. Gyakorlatban ez úgy kezdődik az egyes ember életében, ahogy 1 Korintus 12.13 mondja, mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Ez a test, meg a ház, ez ugyanaz. Egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Tehát akkor mit mond, hogy hol? Hol van ennek a háznak a határa? Nem határtalan. Mi az, ami ebbe az egy testbe belevisz? A szellembe való belemerülés. Azt mondja, hogy egy szellem által lettünk ebbe belemerítve. Ugye ez a megkeresztel, ez belemerít. Ez a szellem az, ami belemerít ebbe a testbe, beleépít ebbe a templomba. És egyébként Efézus levélben ugyanezt mondja Pál Efézus 2.21-22-ben, csak ott a templom képével. Benne van, mármint Jézus Krisztusban őróla beszél, benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a szellem által, Isten hajlékává. Tehát akkor hadd kérdezzelek meg benneteket ez alapján, az igék alapján. Hogyan lehet belekerülni az Úr templomába, abba, amit az a sarjadék épít fel. Hogyan lehet ebbe belekerülni? Mindegy jó, amit mondtatok eddig. Víz által, újjászületés által és szellem által. Tehát az újjászületés által gyakorlatilag, ami víz és szellem által van, János 3 szerint, amit maga Jézus mondja, újjá kell születnetek víztől és szent szellemtől. Tehát így kerülünk bele, és hogyan épülünk fel ebben? Hogyan épül fel ez a templom? A szellem által. Tehát a szellem által lehet belekerülni, és a szellem által tudsz benne felépülni is. És ezért mondja azt, hogy ő az, aki ezt felépíti. Ő az, aki ezt felépíti, mellesleg ő az a Szent Szellem. Jézus Krisztus az a Szent Szellem. Ezt mondja Pál apostol szintén, hogy az Úr pedig az a Szellem. Ő az, aki ezt felépíti, ezt a házat. De ez most egy mellékes dolog. Tehát ő az, aki ezt felépíti. Jézus Krisztus ennek a háznak az építője, és ő ezt a szellem által teszi. A szellem által visz bele embereket ebbe a testbe, ebbe a templomba, és ott a szellem által építi fel őket. És most igazából ez az izgalmas kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, hogy hogyan. De még mielőtt erre rátérek, szeretném ezt a dolgot egyszer s mindenkorra elvarni. Az, hogy hol van Istennek az egyháza. Mert hát azt lehet mondani, hogy hát, hogy akkor mi vagyunk a szellem által, megkereszteltek a többi, akik nem abban hisznek, mint mi, hát ők meg. Szóval erről már sokat beszéltem, úgyhogy nem akarok túl sokat mondani erről, viszont egy nagyon-nagyon érdekes proféciát szeretnék veletek megosztani. Tudjátok, nagyon szeretem a Jelenések könyvét, mindig el szoktam mondani. Csak azt sajnálom, hogy a legtöbb magyarázat pont a lényeget hagyja ki, ami az igazi szellemi tartalma Jelenések könyvének. Mert ott van például a Jelenések könyv, ugye a 7 levéllel kezdi, a 7 gyülekezeti levél, ha nem ismeritek, nem baj. A lényeget úgy is meg fogjátok belőle érteni. Jézus küld 7 levelet, 7 gyülekezetnek, 7 kisázsi gyülekezetnek, és arról úgy mutatja be Jézus, mint akinél van a kezében 7 csillag. És ez a 7 csillag, ez a 7 gyülekezetnek az angyala. Minden egyes gyülekezetnek van egy angyala, és neki címzi a leveleket. Mindegy, nem akarok belemenni a részletekbe, a magyarázatba. Szóval Jézus ezeknek az emberek, vagy ezeknek a, hát itt angyalnak nevezi, ezeken a küldötteken keresztül üzen a gyülekezeteknek. Minden egyes gyülekezetnek van egy küldette, és mindegyikkel kommunikál Jézus. És most attól függetlenül, hogy hogyan értjük a Jelenések könyvét, teljesen mindegy, hogy most akkor azokat helyi gyülekezeteknek érted, vagy azokat az idő ország útján a különböző egyházi, vagy a kereszténységnek a különböző fázisainak, vagy csoportjainak érted, már mellékes. De figyeljetek meg, mit mond az egyik gyülekezetnek. A szárdiszi gyülekezetnek azt mondja, ezt mondja az, akinél van, akinél az Isten 7 szelleme és a 7 csillag van. Hát erről azért érdemes egy pár szót ejteni. Először is Jézus azt mondja, hogy nálam van a 7 szellem. Ugye a 7-es az a teljesség szám, azért ennyit azért érdemes tudni. A 7-es a teljesség. Tehát az összes szellem nála van. Vagy a szellemnek a teljessége, hogyha erről lehet így beszélni. Tehát ebből már rögtön kiderül, hogy ezt nem lehet kisajátítani. Nála van az egész cuccos. És azt mondja, hogy nála van a 7 csillag is. Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy te a tuti egyházhoz tartozol, a többi az nem elég tuti, akkor tudd meg, hogy Jézusnál van az ő csillaga is. Egyébként, hogyha most egy kicsit a profétikus részébe belemegyünk, ha elfogadott, elfogadott, ha nem, a szárdiszi gyülekezet az én meggyőződésem szerint az a protestantizmusnak a jelképe. És a protestantizmus pont az a kereszténységnek korszakában is, mondjuk csoportjában is az a rész, ami a legszéttagoltabb, ami a legkiátkozósabb, hogy akkor mi vagyunk a tutik, ti pedig nem, nálunk van az igazság, nálatok nem, mi vagyunk az igaz egyház, ti nem. Tehát a protestantizmus sokkal-sokkal széttagoltabb, és ezért több irányból jön a mi vagyunk az igazak. Tehát, hogy sokat... Na, hogy értsétek. Tehát a katolikusok, szegények egyedül vannak, mint egyház, max mondjuk kettő, mert ott vannak az ortodoxok is. A protestantizmus ehhez képest 40 ezer különböző felekezet, legalább, és mindegyik azért van külön, mert ők tartják magukat az igaz egyháznak, többé-kevésbé. Szóval ehhez képest a katolikusok a maguk igaz egyházával elbújhatnak. Mert ők 40 ezeren mindegyik egyedül igaz egyház. Na, nem tudom, értitek a hasonlatot. Tehát, ha van akinek, akkor nekik azért elmondja Jézus, hogy ácsi, nálam van a szellem, és nálam van az összes gyülekezet. Én mindegyikkel kommunikálok, figyeljetek. Mindegyikkel. Van egy másik prófécia, ami szintén nagyon kedves számomra. Ézsaiás próféta könyvéből, a 4. fejezet, 4. verse azt mondja, akkor az Úr Sion hegyének minden helye és gyülekezete fölé nappal felhűt és ködött, éjjel pedig fényesen lángoló tüzet teremt. Mindezek fölött pedig dicsősége lesz az oltalom. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. Nem tudom, megfigyeltétek-e. Tudjátok, hogy mi volt a tűzoszlop, meg felhőoszlop? Emlékeztek erre? A pusztai vándorláskor hány ilyen tűzoszlop, meg felhőoszlop volt? Egy. Hol volt? Előttük ment. Tehát, hogy egy ilyen felhő, meg tűzoszlop volt. Nagyon érdekes. Itt azt mondja, hogy mi lesz a végén? Mindegyik helye fölé. Hát én nem tudom, hogy bennetek milyen kép jelenik meg, de az én fejemben az jelenik meg, hogy mindegyik előtt ott van tűzoszlop, meg fejhoszlop, és vezeti őket. Nem lehet ezt kisajátítani, hát akkor mindenki hozzám jöjjön. Majd ő tudja, hogy hogyan vezeti az övéit. Róma 8.14-ben ezt ismeritek szerintem, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Hát ezt aztán tényleg nem lehet kisajátítani. Nem azt mondja, aki az én KT-mat fogadja el, aki az én egyházamban van, az én tanítat, nem. Akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Akárhol vannak, akárhol vezérli őket, akár miben vannak még, ha Isten szelleme vezérli őket, akkor Isten fiai. És ő tudja, hogy hogyan vezesse őket. Tűzoszlopban, meg felhőoszlopban. Na most akkor szeretném kicsit közelebb hozni hozzánk ezt a témát. Ha vezet bennünket, mire vezet? Egyrészt Jézus megígérte azt, most nem olvasom fel az egészet, elolvashatjátok magatoknak János 16-ban. Egyébként az egész búcsú beszédei Jézusnak, ez fantasztikus, és annyit lehet belőle meríteni. Akár napi szintű olvasásra is mindig ad valamit, János 14-től 17-ig, de most csak a 16. fejezetből egyet engedjetek meg. Jézus azt mondja, hogy az igazság szelleme elvezet majd titeket minden igazságra. És igaz, hogy utána a jövőről beszél, meg a proféciákról, de azt is mondja, figyétek meg, mindaz, ami az atyáé, az enyém, azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti nektek. Ki az közületek, aki már kapott Szent Szellem által kijelentést a jövőről? Van egy-két személy. Oké. De nem sok. De tudjátok, van valami, amit, hogyha újjá vagytok születve, lehetetlen, hogy ne jelentett volna ki nektek a Szent Szellem, amit az Atyából vett, és Jézusé, és bizonyosan kijelentette nektek. Tudjátok, mi ez? Azt mondja, figyeljétek meg, Tesszalonika levélben, most direkt nem Róma 5-ből idézem, Tesszalonika levélben azt mondja Pál, 1 Tesszalonika 4:9, a testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Tudjátok, ez a legnagyobb kijelentése Istennek. Erről beszéltünk előző alkalommal. De Istennek ez a legnagyobb kijelentése. Nem a proféciák, az okosságok, ezek mind el fognak múlni. Ez is, ennek is megvan a helye, de ami az atyáé, az a szeretet, ami Jézus Krisztuson keresztül árad minden egyes szívben, mert azt mondja, mit mond erről a szeretetről? Hol van ez? Tudjátok, hogy hol van ez a szeretet? Hol? A szívünkbe kitöltetett az Istennek a szeretete, a nekünk adott Szent Szellem által. Ő ezt ki jelentette, ki nyilvánította, ki töltötte az ő szeretetét. Azért, hogy egymást szeressük. Hogy tudjuk szeretni egymást. Hogyan tudjuk egymást szeretni? Hát sokféleképpen. Most akkor szeretnék ezzel egy kicsit foglalkozni, hogy akkor hogyan? Gyakorlatban hogyan? Az apostolok cselekedeteiben van egy nagyon-nagyon szép kép erről. Apcsák 2, 44-46, amikor megszületett az egyház, pünkösd után, ezt olvassuk róluk. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret. Örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Isten dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Ez egy nagyon szép kép arról, hogy hogyan voltak ők egymással. Hát, és mit jelentett ez a szeretet közösség számukra? Mindent megosztottak egymással. És mit jelentett még? Összegyűltek, találkoztak, egy szívvel, egy lélekkel voltak, és hol találkoztak? Két dolgot mond egyébként. Egyrészt azt mondja, hogy a templomban, másrészt azt mondta pedig, hogy házanként. Tehát voltak olyan alkalmak, amikor sokan összegyűltek egy helyre, és voltak olyan alkalmak, amikor csak házanként gyűltek össze. Szerintetek, amikor házanként összegyűltek, akkor minden egyes háznál volt egy apostol? Eleve az első pünköskor hányan tértek meg? 3000-en. Hát, hogyha most azt elkezdünk matekolni kicsit, ugye volt 120 apostol eleve, tehát ott pünköskor voltak 120-an a felházban. Elkezdünk matekolni, 3000 ember megtért, mondjuk hány fős családokkal számoljunk? 6, oké. Akkor mondjuk az hány család? 500. A 120 fő az valahogy nem passzol be. Még akkor is egy kicsit tömörítjük őket. Hát nem biztos, hogy minden egyes házhoz jutott egy apostol. Belegondoltatok ebbe, hogy lehet összegyűlni úgy, hogy nincsen senki apostol, tanító, proféta, evangélista, valami nagy, híres, neves ember, hanem egyszerűen csak együtt vagyunk. Egyszerűen csak együtt vagyunk, és tiszta szívvel részesedünk az eletelben. Egyszerűen élvezzük egymás társaságát. Belegondoltatok ebbe? Dicsőség az Úrnak. Nem tudom, látjátok itt a nagy missziós programokat? Szúralapozunk, utcai evangelizáció, és a többi. Fura, nem? Csak ezekről a házi gyülekezetekről, hogyha valaki nem lenne erről meggyőző, hogy ez tényleg így volt, ez nem csak akkor volt így, ez később is, köszöni szépen, nagyon jól működött. Pál apostol ír erről, hogy több helyen, több különböző helyen működtek háznál lévő gyülekezetek. Tehát valakinek a házánál volt a találkozó. Ezeket nem olvasom fel, elolvashatjátok. A különböző páli levelekben ott vannak. Korintus levél, Kolossi levél. De miért tudott ez működni? Miért tudott ez működni? Apcsá 2.47. Figyeljétek meg, mit mond. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Még a Fricskához visszatérve, nem a mi egyházunkat, a tagokkal. Hanem a gyülekezetet a megmentett emberekkel. Így van. És hogy ez tényleg csak azok az emberek kerültek oda, még egy igét mutatok nektek, Apcsel 5.13-ban. Azt mondja, mások közül pedig, kik voltak ezek a mások? Hogyha az előzőben az üdvözültek voltak, akkor kik voltak a mások?
Az elveszendők.
Vagy akik nem menekültek meg. Hogyan lehet megmenekülni? Hogyan lehet bekerülni a testbe? Erről beszéltünk, emlékeztek rá? Akik újjá születnek víztől és szellemtől. Tehát akik nem születtek újjá, azok közül senki nem mert hozzájuk csatlakozni. A nép pedig nagy tiszteletben tartotta őket. Nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak. Amiket én tapasztaltam, azok körülbelül az a típus, hogy hát édesgessük magunkhoz embereket, próbáljuk őket így behálózni, megnyerni, mindenféle programokkal, meg te a délutánokkal, meg szerencsesütivel, meg nem tudom, evangelizációkkal, szép zenével, főzőkörökkel, ifi klubokkal, stb. Figyétek meg, hogy őket ez nagyon nem érdekelte. Azt mondja, hogy nem is mertek hozzájuk csatlakozni. Majd erről a táborban bővebben. Nem is volt cél. Nem is volt cél, hogy hűfa csatlakozzon. Nem is, nem. Az üdvözülők. És azokat pedig ki intézte? Azt mondja, hogy az Úr csinálta ezt. Az Úr az, aki naponta szaporította a gyülekezetet, nem fűvel, fával, hanem megmentett emberekkel, akik tényleg megmenekültek. Mert egyébként másnak nincs értelme. Olyan, mint a tartalom nélküli programok, emlékezzetek 1 Korintus 13-ra. És ez viszont, nem tudom, hogy mennyire érzékelitek, szerintetek ez hatékony volt? Azt mondja, hogy naponta, napi szinten. Mellesleg tudjátok, hogy az Úr ma is naponta szaporítja a gyülekezetünket? Csak tudjátok azt, hogy a gyülekezetünknek nem itt vannak a határai? Hoppá. Hát igen, úgy határtalan. Nem egy helyre korlátozódik. Mert hogy ott van, a gyülekezet ott van, ahol Jézus szelleme van. Ahol az üdvözülők vannak. Na, egy kicsit a gyakorlatról akkor. Tehát most, hogy megszabadultunk attól a tehertől, hogy nekünk kell megmenteni a világot, meg mindenkit ide kell hozni. Nem kell mindenkit ide hozni. Azért jó együtt lenni. Ahogy az apostolok cselekedetéből is láttuk, hogy jó volt együtt lenni. Élvezték egymás társaságát a közösségben is, amikor összegyűltek a templomban, és élvezték egymás társaságát házanként is, amikor csak úgy együtt voltak. Mit lehet csinálni? Miért? Mi az, aminek értelme van? Mi a tartalom? Na nézzük ezt. Filippi 2-ből olvasok egy szakaszt, aztán majd még máshonnan többet. Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van szellemben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, tehát ezek mind vannak. Tehát amikor találkozunk, ezek vannak. Ezek meg tudnak nyilvánulni. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egy azon szeretetben ugyanarra törekedtek. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Mert így élmény együtt lenni. Így élmény együtt lenni, amikor mindenki azt nézi, hogy a másiknak hogyan tudna kedvezni, hogyan tudna segíteni. És nem versengés menj meg, hogy ki a nagyobb, meg ki az okosabb, meg ki a tutibb, hanem egyek vagyunk, egy azon szeretetben vagyunk. Ez fantasztikus megélni. Nem is tudom nektek elmondani, hogy mennyire csodálatos, amikor otthon a családomban ezt megélem. Az is egy kis közösség. Egy háznál lévő gyülekezet. Valakinek ez nem, nincs ilyen lehetőség, azt találhat más testvéreket, akikkel ezt meg tudja élni. Mert hogy az a lényeg, hogy ez a szeretet tudjon áradni. Na mi van, amikor összejövünk, amikor nem biztos, hogy csak a legkisebb körben, hanem tényleg úgy összegyűlünk. 1 Korintus 14, 23. verstől olvasom, ez egy hosszabb rész lesz. Ha tehát az egész gyülekezet összejön, és minnyien nyelveken szólnak, és bemennek az avatatlanok vagy hitetlenek, nem, de azt fogják mondani, hogy örjöngtök. De ha minnyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől feddésben és ítéletben részesül, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, hirdetve, hogy bizonnyal Isten lakik köztetek. Tudom, erről már beszéltem, de most még egyszer azért megemlítem, hogy tiszta legyen, hogy itt nem arról beszél, hogy akkor most, ha mindenki profétálnak, és ledorongolják azt a szerencsétlen embert a földbe, hát az nem azt fogja mondani, hogy ezért hallottam ilyen történetet, nem tudom, hogy miket hallottatok, én hallottam ilyen történetet, hogy bejött valaki gyülekezetbe, és akkor elkezdték mondani neki, hogy hát, hogy mi ez a ruha rajtad, ilyen rövid, hát hosszú szoknya, mi van, mit keres fülbevaló a füledben, vagy tetkó van rajtad, hát, és akkor elkezdték neki mondani a profétálást, hogy akkor te mennyire nem vagy oké. Tudjátok, hogy mit mondott az ember? Ó, hát az Isten lakik köztetek, ezt mondta, nem? Sziasztok, viszontlátás, ne is találkozzunk többet. Többet a lábant be nem teszem. Szóval, hogy lehet ezt így érteni, de a tapasztalat nem azt mutatja, hogy ez a valóság. Tehát tudjátok, amikor feddésben meg ítéletben részesül, ez nem az, hogy akkor most le lesz zorongolva a padlóra, hogy akkor te milyen egy alak vagy, hanem azt mondja, hogy ki van neki jelentve az, hogy hol van elakadva szegény. Az ítélet az megkülönböztetést jelent. Meg tudja állapítani, hogy hol van ott neki a hol van a hiánya. Mert minden embernek hiánya van, óriási hiánya. És amikor Isten szelleme rávilágít arra, hogy neki igazából mire van szüksége, hol van neki az elakadása, amiért nem úgy működtek az életben a dolgai, amiért elesett, amiért lesüllyedt, amiért tönkrement a házassága, vagy elvesztette a gyerekeit, vagy elrontotta az életét, vagy harag van a szívében, hogy miért van ez, miért? És megkapja rá a választ, és megkapja rá a megoldást, és körbe van ölelve szeretettel, és könyörületességgel, és irgalommal. Akkor az ember azt mondja, hogy hát az Isten itt van közöttetek, nekem ez kell. Szóval ezek fantasztikus alkalmak, amikor találkozunk, hogy engedjük, hogy Isten szelleme szóljon rajtunk keresztül. Nem mindenféle nyelven. Egyébként, hadd mondjam el nektek, a nyelveken szólások, hogy lehet itt a szellem ajándékra is érteni, az is igaz, erről beszél Pál. De a lényeg az, hogy azt fogják mondani, hogy örjöngtök. Tehát ennek semmi értelme nincsen. Tehát nem tudnak belőle semmit elvinni magukkal, nem tudnak belőle semmit kivenni. Egyébként hadd mondjam, hogy szerintem a locsi fecsi is ilyen. Amiből nem lehet elvinni semmit. Lehet, hogy nem valami nyelveken szólásnak nevezett szellemi ajándék, hanem egyszerűen csak üres fecsegés. De azért van helye a nyelveken szólásnak is. Az egy másik dolog, hogy én személyesen még ezt nem tapasztaltam, de az Isten akarja, akkor megadja. Azt mondja, hogy amikor összegyűltök, mit lehet csinálni? Mert egy dolgot már megbeszéltünk. Ez fantasztikus dolog, ha bejön valaki idegen. De ugye, amikor egymás között vagyunk, mit csinálhatunk? Hogyan használjuk ki jól ezeket az alkalmakat? Azt mondja Pál, mindenkinek van. Tehát amikor összegyűltök, mindenkinek van. Zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása, és annak magyarázata. Minden épülésre legyen. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak magának szóljon is Istennek. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, a többiek ítéljék meg, de a közben egy másik ott ülő kap kijelentést, az előbbi hallgasson el. Mert mindnyájan profétálhattok egyenként, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást nyerjen. Nem tudom, elképzelitek-e, magatok elé képzelitek, amikor ezt olvassátok, hogy miről beszél Pál. Mit képzeltek el? Milyen kép jelenik meg előttetek? Oké, bizonyítsák titeket, mond valaki, abból tanulunk. Figyeljetek, azt mondja, hogy minnyien profétálhattok egyenként. Hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást nyerjen. Én bennem egy olyan kép van, hogy ott vagyunk egymással, mondjuk körbe, ez csak egy lehetőség, de hogy ott vagyunk egymással egy közösségben. Nem az van, hogy valaki jobban tudja a többieknél mindent, hanem ott vagyunk mindnyájan, és mindenki szólhat. Mert mindenkinek van valamije, mindenkinek van tapasztalata, mert a zsoltárok azok tapasztalatokról szóltak. Ez lehet egy elmondott tapasztalat, vagy egy ének, egy dicséret. Lehet egy tanítás, amit tanított neked az Úr. Olvastál valamit, vagy belekerültél egy helyzetbe, és megtanítottok neked valamit az Úr, és ezt elmondhatod. Egy kijelentése egy helyzettel kapcsolatban, egy személlyel kapcsolatban, vagy bármi, ami a szívedben megindul, egy kijelentés. Nyelveken szólás, annak magyarázata, erről most én nem nagyon tudok beszélni, de annak is van helye, ha meg van magyarázva, ezt megmondja Pál, ha meg van magyarázva, akkor van helye a gyülekezetben. Együtt van helye a kettőnek a gyülekezetben, külön-külön nincs. Arra azt mondja, hogy akkor magának szóljon is az Istennek. Tehát a gyülekezetben van helye annak, hogy építsük egymást, bátorítsuk egymást szavakkal, tettekkel. Az éneklésnek is van helye, a dicséretnek. Azt mondja Zsoltárok 22.4, pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. És az Isten jelenlétét mennyire meg lehet tapasztalni a dicséretben, erről sok igét tudnék hozni, de most nem ez a fő témám. Most csak egyet mutatok nektek, amikor Pál és Szilász a börtönbe került Filippiben, és be voltak zárva, kalodába voltak, nem tudom, tudjátok-e, mi az a kaloda. Kezet, lábat így ilyen begúvasztva, be van zárva, és nem tud mocorogni. És ő nekik nem a nyifi-nyafi jutott az eszükbe, hanem azt, hogy akkor most dicsőíteni fogják Istent énekkel. Éjfélkor. És ezt tették, és megnyílt a börtönajtó, letörtek a bilincsek róluk, szabaddá váltak azonnal, és nem menekültek el. Szóval ez döbbenetes kép, de csak azt akarom nektek megmutatni, van helye a dicsőítésnek, akár ha ketten vagyunk, ha többen vagyunk. Ez csodálatos, átélhetjük Istennek a jelenlétét, sőt, csodákat is tapasztalhatunk közben. Teljesen természetes, a természet feletti. Mit lehet még együtt tenni? Efézus 6.18. Minden alkalommal, minden imádság, a megállok, minden alkalommal. Belegondoltak abban, hogy minden alkalom? Minden alkalommal van erre lehetőségünk, kiváltságunk. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a szellem által. Most egy pillanatra megállnék, mert ezt mindig el szoktam mondani, de fontosnak tartom, hogy megint csak nem a locsifecsi imádságról beszélek, mert arról maga Jézus megmondta, hogy a pogányok imádkoznak így. A pogányok imádkoznak úgy, hogy próbálják ledumálni az Istenüket a trónról, hogy akkor ezt tedd meg, azt tedd meg, mert így szeretném, meg úgy szeretném. Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, nem kell a rizsa, nem kell a duma. Isten tudja, hogy mire van szükségetek. Még mielőtt kérnétek, már azelőtt tudja. Úgyhogy nem ilyen meggyőző imákra van szükség, hanem mit mond Pál, mire van szükség? Milyen imákra? Azt mondja, hogy szellem által imádkozzatok. Amikor a Szent Szellem indít valamire, akkor az meg fog történni, garantáltan meg fog történni. Mi ezt tapasztaljuk a délutáni alkalmainkon, hogy odafigyelve a szellem vezetésére imádkozunk egy-egy dologért, és mindig van valami, ami történik. Amikor szellemtől indított egy ima, akkor az garantáltan megtörténik, és ezeket az alkalmakat, ezeket ki kell használni. Amikor együtt vagyunk, ez egy csodálatos, közös tapasztalat. Azt mondja, hogy ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Amikor testvéreinkért imádkozunk, bárhol legyenek a világban, akár itt ebben a közösségben, akár más közösségekben, akár szerte a világon, ha Isten szellem indít valamire, akkor bátran imádkozhatunk érte, meg fog történni. Lesz értelme. És hogy hogyan imádkozzunk, csak egy igét mutatok nektek, erről már beszéltem, de itt van az igében, Filippi 4.6. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Egy csia fordítás az úgy adja vissza, hogy az Isten hálaadással együtt ismerje meg a könyörgéseiteket. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor elmondom, felsorolom a listámat, az imai listámat, hogy ezt kéne, azt kéne, amaz kéne, ezt szeretném, azt szeretném, és akkor a végén oda bigyeztet, hogy egyébként meg Istenem legyél áldott, hálát adok neked, ámen. Tehát, hogy nem ezt jelenti, hanem amikor kérsz, már akkor háladással együtt ismerje meg az Isten. Tehát, hogy az ő fülébe már eleve úgy jösszen el a kérésed, hogy te hiszel abba, hogy ezt meg fogod kapni, és hálát adtál érte. Ezért kell az, hogy szellem által imádkozzunk, mert tesszük, hogyha nincs kijelentés Istentől szellem által, akkor lutri az egész. Akkor csak olyan emberi. De ez csodálatos, amikor együtt vagyunk, és Isten tud szólni több emberen keresztül. Kijelentések jönnek, prófétálás jön. Tudjuk egymást bátorítani, vigasztalni, építeni. Ott árad a Szent Szellem közöttünk, abban a közegben, akkor Isten tudja a szívünket indítani olyan imádságra az ő szellem által, amiben erő van. Vissza szeretnék kanyarodni arra a szakaszra, arra az igére, amivel ezt egész sorozatomat elkezdtem, és ezzel is fejezem be. Efézus 4, 15-16. Ellenkezőleg az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Bízom benne, hogy ezt az ígét most jobban értitek már, és együtt is jobban fogjuk tudni élni, nem csak most, hanem egy egész örökké valóságon át. Mert látjátok, Istennek kezdettől fogva ez volt a terve. Ő benne, fejben, Krisztusban, ő benne van összerakva az egész test. Ő benne épül fel, Krisztusban. És az, hogy együtt vagyunk, akár így, ilyen formában, akár kis csoportokban, házanként, Isten dolgozik. Isten szelleme épít minket egymás által. És ebben mindenkinek ott van a része, a szerepe. És ha semmi más nem is tud felmutatni valaki, egy dolgot minden egyes újjászületett hívő ember fel tud mutatni, amivel hozzá tud járulni, inkább így fogalmazná. Tudjátok, mi ez? A szeretet. A szeretet. Ez a létező legnagyobb szellemi ajándék. És kincs. És áldás. És bízom abban, hogy ebben egyre nagyobb tapasztalatokat fogunk szerezni egymással, és ki ahol van, hiszen nem az a lényeg, hogy apám, anyám ide jöjjön, meg mindenki, hanem az, hogy ott, ahol az Isten szelleme téged vezet, ott te ezt megéld, áldás legyél, építsél, épüljél, növekedjél és növesszél a szeretetben, Krisztus Jézusban. Mert ez az egyháznak a győzelme. Ezt az igét nem írtam ki, de talán emlékeztek arra, amit Jézus mondott. Igen, látjátok, most nekem is először mi villan be, vagy mikor jön el a vég? Mikor jön el a vég? Amikor az Isten országának evangéliuma lesz hirdetve az egész világon. De tudjátok, hogy mi az evangélium? Az evangélium az, hogy nem csak az, hogy Isten szeret, hanem mi az igazi evangélium számomra és számodra.
Képes vagyok szeretni.
Hogy képes vagyok én is szeretni. Hát ez az én nagy bajom. Egyrészt az, hogy nem voltam szeretve, és hogy én sem tudtam szeretni. És ez az evangélium, hogy Isten szeret, és tudok szeretni. És tudjátok, hogy mit mondott erről Jézus? Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványim vagytok, hogy szeretitek egymást. Nem a teológiáról, meg a programokról, meg a gyógyulások mennyiségéről, nem erről, hanem arról, hogy szeretitek egymást. Úgyhogy ez a legnagyobb szellemajándék, amit naponta gyakorolhatunk. Isten igéje legyen áldott a szívetekben.